A házasság nem feltétlenül ment meg a magánytól, mert ez az érzés nem arról szól, hogy fizikailag együtt vagyunk-e valakivel, hanem inkább arról, hogy az érzelmi szükségleteinket mennyire érezzük kielégítve. Erre a gondolatra épül a Fészek meleg első elmélkedése, míg a rádióműsor második részében azokról az akár megpróbáltatást is jelentő helyzetekről lesz szó, amikor több generáció él egy fedél alatt. Kertész Tibor vagyok, a Fészek meleg házigazdája, szerkesztőtársammal, Kertész Marikával együtt. Kérjük, hogy tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!
A házasság nem feltétlenül ment meg a magánytól. Hiába gondoltuk azt, hogy majd akkor nem leszünk egyedül, ha lesz egy férjünk, hisz melléje feküdhetünk az ágyba esténként. A magány érzése ugyanis nem arról szól, hogy fizikailag együtt vagyunk-e valakivel, hanem arról, hogy az érzelmi szükségleteinket mennyire érezzük kielégítve. A házasságban élők jelentős százaléka magányosnak érzi magát. Igaz ugyan, hogy nincsenek egyedül a felek, igazítás még sincs mellettük. Közülük sokan nem értik, hogyan jutottak ebbe az állapotba, hisz az ismerkedésük alatt és a házasságkötésük utáni első években is órákig beszélgettek, figyeltek egymásra. Mi az, ami életre hívja a magányosság érzését egy kapcsolatban? Ennek több oka is lehet. Ezek közül az egyik. Amíg a nőket inkább az érzelmi megnyilvánulás, a kommunikáció jellemzi, a férfiak sokkal inkább magukba fordulók. Érzelmeiket nem, vagy csak alig-alig osztják meg a külvilággal. Valahogy úgy vannak megalkotva, hogy a kommunikációs készség kevésbé jellemzi őket. Bár ez is, mint sok minden más egy párkapcsolatban, tanítható és megtanulható. Nagyon sok párkapcsolati probléma abból fakad, hogy azt hisszük, egyformák vagyunk, holott ez nem így van. Ha tudnánk, hogy miért működünk úgy, ahogy, és annak is tudatában lennénk, hogy a társunk miért más, mint mi, sokszor elkerülhető lenne az elmagányosodás, egy-egy kapcsolat kihűlése vagy akár szétbomlása is. Az elmagányosodást ugyanakkor okozhatja a sérelmek fájdalmas gyűjtögetése és őrzése, vagy az őszinte szívből jövő megbocsátás hiánya, a felszínes kommunikáció, amikor már a beszélgetések csak a hétköznapi történések köré korlátozódnak. Csak ilyeneket beszélnek meg a házastársak, hogy kivesz tejet és kenyeret, vagy kifizeti ki a számlákat. De előidézhetik a magányt, a feltételhez kötött szeretet, az állandó hibáztatások, ítélkezések, vagy a követelőzések is. Nagyon sokan nem mernek igazán önmaguk lenni a kapcsolatban, mert félnek az el nem fogadástól, vagy a csalódástól. Ugyanakkor az önbizalom hiánya a megfelelési kényszer is vezethet magányossághoz. Ezért nagyon fontos, hogy magunkkal jóban legyünk, hisz ez az első lépés afele, hogy jónak lássuk, és jóban legyünk a párunkkal is. Ha azt gondoljuk magunkról, hogy nem vagyunk szerethetőek, vagy ha neheztelünk önmagunkra, talán mert a párunk viselkedése sértő volt számunkra, és mi hagytuk magunkat, ahelyett, hogy a határokat lefektettük volna, akkor a bennünk áramló keserűség gátolni fogja, hogy meglássuk az élet kínálta lehetőségeket. Nem azt fogjuk látni, hogy mi mindenünk van, és még hova juthatunk, hanem csak azt, hogy mi mindenünk nincs, vagy nem úgy működik, ahogy azt mi szeretnénk, vagy elvárnánk. Ha viszont a hiányok listázása helyett a pozitív dolgokra irányítjuk a figyelmünket, ha elégedettek tudunk lenni az elért eredményeinkkel, a kinézetünkkel, a tudásunkkal, a baráti kapcsolatainkkal, a munkakörünkkel, akkor kiegyensúlyozottabbá és optimistábbá válunk. És ez jó hatással lesz a házasságunkra is. A gyerekek születése miatt is épülhet fal a két fél közé. Egy 3 éves kislány édesanyja így fogalmazott ennek kapcsán. Olyan, mintha jégfal lenne köztünk, hisz már egy éve nem is alszunk egymás mellett. Esténként, amikor a kislányunk elalszik, mindig elönt a végtelen magány érzése. A férjem csak ül a gép előtt, játszik, vagy sorozatot néz, engem pedig nem hív, hogy nézzem velem. Ezért én nézem a tévét, vagy főzök másnapra. Folytogató üresség van köztünk, ami nagyon fáj. Mi a teendő ilyen helyzetekben? Ha magányos vagy, akkor valószínűleg a párod is egyedül érzi magát. Ne várj a párodra, hanem tedd meg te az első lépést, és kezdeményezz beszélgetést. Kérdezd őt olyan témákról, amikről tudod, hogy érdeklik, és figyelj a válaszaira. És ne várd el, hogy vissza is kérdezzen egyből, hisz idő kell hozzá, hogy megváltozzanak a kialakult szokások. Ha te elkezdesz felé jó indulatú gesztusokat tenni, akkor remélhetőleg nem sokára viszonozni fogja. Figyelj arra, hogy legyenek közös élményeitek. Ha férjed például néz egy filmet, akkor ülj oda mellé, és mondd neki, hogy te is szeretnéd megnézni, mi az, ami neki annyira tetszik. Lehet, hogy furcsán fog rád nézni, sőt, gyanakvóan. De ha őszinte vagy, és a végén elmondod, hogy mi tetszett neked a filmben, akkor beszélgetés indulhat el köztetek. Ragadj meg minden alkalmat, amikor együtt csinálhattok valamit. Készíthettek együtt vacsorát, vagy takarítsatok együtt. Ezzel erősítitek a kettőtök közötti kötődést. Az is segíthet, ha megpróbálod beleképzelni magad a társad helyébe. Gondold át azt például, hogy milyen lehet a bőrében lenni, mit érezhet, amikor hazaér hozzád, vagy hogy milyen lehet neki a munkahelyén. Ha ezt megteszed, jobban megérted a párod érzéseit, és nagyobb megértéssel fogsz feléje fordulni. Néhány dolog még, ami segíthet abban, hogy ne érezd magányosnak magad a házasságban. Ha megpróbálsz hálás lenni mindenért, vagy ha a múlt és a jövő helyett a jelenben tartózkodsz, a jelen pillanat örömeit igyekszel átélni. Ha megismered a határaidat, és rendezed ezeket, ha vannak céljaid, ha jó a kommunikációs készséged, és meg akarsz bocsátani, ha van benned nyitottság, segítőkészség, empátia, felelősségvállalás és humor. Ha tudod és akarod szeretni önmagad. Ezek mind jótékony hatással lesznek a házasságotokra. És természetesen nem utolsó sorban az imádság, az Istennel való szoros barátság. A Zsoltárossal együtt te is imádkozhatod. Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. Szívem szorongatásai megsokasodtak. Vezess ki ínségemből engem. Nézd meg alázottságomat és szenvedésemet. Bocsásd meg minden vétkemet. Oltalmazz és szabadíts meg engem. Ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek. Szabadíts meg, Isten, minden szorongatásomból.
Yeah.
Több generáció egy fedél alatt. A mai műsorunkban arról a sajátos helyzetről beszélnék egy kicsit, amikor a szülők és a gyerekeik nem önálló otthonban élnek, hanem az apai vagy anyai nagyszülők befogadják a házukba az unokáikat és a házastársával együtt a saját gyermeküket. Időnként előfordul ez a helyzet a mai családoknál is. Régen ez a nagy családos együttélés gyakoribb jelenség volt, és sokan úgy gondoltak rá, mint egy optimális család modellre. Úgy tűnik azonban, legalábbis ami a tapasztalatokat és a családterapeuták tapasztalatait illeti, hogy manapság ez a struktúra nem mindig tekinthető előnyösnek. Lehetnek persze olyan családok, ahol viszonylag jól működik, ők nyilván nem is fordulnak segítségért szakemberhez, de az értékrendek és az életformák nagymértékű változásai miatt mindenképpen komoly nehézséget jelent ez az érintetteknek. Az értékrendben történt módosulások közül különösen meghatározó, hogy míg korábban alapvető norma volt az időskorúak feltétlen tisztelete, és a társadalmi figyelem kevésbé irányult a gyermekekre, addig már a szinte teljes fordulat következett be a viszonyulásban. A gyermekek felértékelődése kétségkívül pozitív fejlemény, de egyúttal nagyobb felelősséget és több feladatot is hárít a szülőkre, akiknek még nehezebb a dolga, ha az anyai-apai kötelezettségeik teljesítése közben a saját szüleikre is tekintettel kell lenniük. Egy édesapa mondta nemrég, hogy a hangos szóra érzékeny az ő édesapja, így a házában és az ő jelenlétében nyilván kevésbé szabadon szól vagy kiált rá a rosszalkodó fiára, mintha a saját lakásában kettesben lenne vele. Több generáció együttélésekor nem csak a kényszerű alkalmazkodás terhét kell viselni, hanem a családon belüli hierarchia kialakítása is lényegesen bonyolultabb feladat. A nukleáris családban, ahol a szülők együtt élnek a gyermekeikkel, az alá-fölé rendeltségi viszonyok tisztázásához elég, ha a szülők érvényesítik az irányító szerepüket. A nagyszülői házban azonban már nem ilyen egyszerű a helyzet. Egy családterapeutától a szülők nevelési problémák miatt kértek segítséget. Amikor a négytagú családot fogadta a szakember, az első találkozáskor az apa elpanaszolta, hogy mostanában nem bír a fiával, aki szófogadatlan és szemtelen lett vele, és az édesanyjával szemben. Ezt önmagában is rosszul viselik, de attól tartanak, hogy a gyermekük rossz irányú változása majd az eddig kiváló iskolai teljesítményében is megmutatkozik. A beszélgetés során kiderült, hogy a család az apai nagyszülők házában él, ezért a szakember kezdeményezte az ő bevonásukat is a családterápiába. Az édesapa ezt elhárította, teljesen szükségtelennek tartotta, mondván, hogy a szülei a külön bejáratú ház földszintjén laknak, és egyáltalán nem avatkoznak be négyük életébe. Korábbi tapasztalatok alapján a szakember ezt a kijelentést fenntartással fogadta, de a javaslat elutasítását kénytelen volt tudomásul venni. Néhány eredménytelen találkozás után a viszonyok feltárására más irányból próbálkoztak. A következő alkalomra már csak a gyerekeket hívta meg. A két gyereket kérdezgette, ám a visszafogott válaszokból nem lett a családra jobb rálátása, ezért arra kérte őket, hogy rajzolják le a családjukat. A 11 éves kislánynak ehhez nem nagyon volt kedve, de a 8 éves fiú lelkesen rajzolni kezdett az eléjetett rajzlapra. A lapot a rövidebb éléről a hosszabb élére fordította. Az első figura egy hatalmas méretű, a lap aljától a lap tetejéig érő férfi alak volt. Mellé egy azonos nagyságú nő került. Utánok következett négy egyforma, pár centis kis figura, amelyeket a lap közép síkjában helyezett el. A szakember a rajz elkészültével rákérdezett a részletekre. A kedves hallgató vélhetően már is kitalálta a megfejtést, hogy a faltól falig terjedő alakok a nagyszülőket ábrázolták, míg a négy pici figura a gyerek közvetlen családját jelezte. Születésük apa, anya, nővér és ő maga sorrendjében. A kisfiú engedélyt adott a szakembernek, hogy legközelebb, az ő távollétében megmutathassa a rajzot a szüleinek. Az apa füligérő szájjal, büszkeséggel és elégedettséggel tekintett a képre, mert úgy vélte, hogy az a két nagy figura ő és a felesége. A kicsi alakok pedig nyilvánvalóan a gyermekeik. Csak az zavarta meg egy kissé, hogy négy darab volt belőle. Talán a fia odarajzolta az unokatestvéreket is, próbált elfogadható választ találni a rejtélyre. A helyes megfejtés viszont kéretlenül is a nevelési problémájuk valódi gyökerével szembesítette, és megnyitotta a lehetőségét annak, hogy a családi struktúra helyreállításával foglalkozzanak. Több nemzedék együttélésekor mindenképpen nagy kihívás az optimális családi hierarchia kialakítása. A gyermekek nézőpontjából ugyanis a saját szüleik a legfontosabbak, leginkább meghatározók, a legértékesebb személyek, ezért az ő rangsorukat a szüleik vezetik. Mindenki más csak utánuk következhet, beleértve a nagyszülőket is, akiknek alapesetben csupán kiegészítő, másodlagos szerepük lehet az ők életükben. Szerencsés helyzetben az unokánk mindig nyaralni mennek a nagyszülőkhöz. Egy unoka egyszer így összegezte ezt a nagymamának: a szüleimnek az a kikapcsolódás, ha ti elhoztok minket, nekünk meg az, amikor itt nálatok vagyunk. Ez a kikapcsolódási lehetőség is elvész, ha a nagyszülők és az unokák egy fedél alatt élnek. Természetesen még számos olyan tényező van, amely a több generációs együttélésnél sajátosan befolyásolja a gyermekük nevelésével próbálkozó szülőket, akiknek talán némi megnyugtatásul szolgálhat annak leszögezése, hogy az esetleg jól azonosítható előnyök ellenére valójában nehezebb feltételek mellett kell betölteniük anyai, apai szerepüket. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Két hét múlva ugyanebben az órában ismét találkozunk, jelentkezünk. Addig is áldott napokat kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban.
Fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.